Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, és kívánom, hogy ez a szeretet diadalmaskodjon mindannyiunk szívében az emberi korlátaink felett. Amen. A Krisztus szeretetével szembesülni azért általában egy normális hívő embernek megrázó. Megrázó élmény, annyira tiszta, annyira tökéletes, annyira nagyszerű, annyira mérhetetlen, hogy az ember óhatatlanul úgy érzi, hogy összemegy. De ez egy áldott állapot. Ez egy áldott állapot, mert Isten az alázatosnak kegyelmét adja, a gőgösnek pedig ellenáll. Tehát azt gondolom, hogy nagy áldás, amikor az ember a saját egója tekintetében összép tud menni. Mert nagyobb igénye van a szellemében arra nézve, hogy Isten kegyelme teret nyerjen a mindennapokban. Miért is fontos ez? Mert hát a keresztény élet legjellemzőbb területe mégiscsak a mindennapi életnek a szituációja. Barátságban, testvéri kapcsolatokban, családi kapcsolatokban, munkatársi viszonyokban. Ezek azok a terepek, ahol hogy kézzelfoghatóvá válik a kicsinségünk is, meg az Isten nagysága is az életünkben, életünkön keresztül. Kívánom és vágyom azt, hogy azzal a nyitottsággal legyünk Isten igéje és szelleme felé, mint János. Bemerítő János, nekem alá kell szállnom, de neki növekednie kell. Amen. Ez egy jó vágy. Egy jó vágy. Nagy baj van, amikor azt érzi az ember, én már mindent jól csinálok. Én annyira frankó vagyok, én olyan jó vagyok. Én egy csúcs szuperben csinálok mindent, hogy hát már én taníthatok másokat. Ugye az ilyen embernek a szíve tele van önmagával, és milyen nagyszerű kegyelem, amikor Krisztusra tekintünk, az ő szenvedésének mélységét átéli a szívünk. Az ő szeretetének nagyságát megsejti a szellemünk, a lelkünk is. És az értelmünk falai is áttörnek, és megértjük azt, hogy Jézus Krisztus nem egy pillanatra hívott el bennünket, hanem egy örök életre. Ő az életét nem csak a nyomorult mélységekben akarta megosztani velünk, amik a legbűnösebbnek, vagy a legelveszettebbnek éreztük magunkat, és annyira kellett, hogy lenyúljon értünk, és megmentsen bennünket. Ő, amikor elkezdte velünk a kapcsolatot, akkor egy örök életben gondolkodott. Ez egy jó dolog, nem? Tehát így kezdte el. Így viszonyul hozzád az Úr Jézus. Hogy ő egy örök életben gondolkodik. A szövetség, amelyet ő kötött veled, és velem, az egy örök életre szól. Nem egy pillanat, vagy egy életszakasz. Nézzük meg az alapigénket a Lukács evangéliumából, a 10. rész 27. versétől, és akkor az utolsó előtti részhez értünk. Terveim szerint már csak egy rész, és tényleg a finálé marad majd hátra. Lukács 10:27-től olvasom az Isten drága igéjét. Ő pedig így válaszolt. Talán ki is lesz vetítve. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. És fele barátodat, mint magadat. Ugye itt a szeresd, emlékeztek rá, beszéltünk róla, hogy szeretni fogod, tehát ez a szeretet itt egy következmény szeretet. Ha az Isten szeretet elérte a szívedet, akkor ez megszűli benned azt, hogy szeretni fogod az Urat, és szeretni fogod a fele barátodat. Jövő idejű, feltételes. Feltételhez kötött beteljesülés. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? A válaszol Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy levita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, azaz megindult a szíve, irgalomra indult a szíve. Oda ment, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette az ő saját állatára, elvitte egy fogadóba, ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki: viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: menj el, te is hasonlóképpen cselekedjél. A sorozatban beszélnünk kellett az én képzavarokról és az ezekből adódó torzulásokról. Alapvetően azt kell látni, hogy valamilyen gigszer minden emberrel van. Tehát olyan ember nincs, aki úgy tér meg, hogy makulátlan és teljesen hibátlan és tökéletes énképpen rendelkezik, már-már glóriát lehet rajzolni a feje fölé, és 2-2 szárnyat is rajzolni neki, még adni nem, de rajzolni legalább. Szóval ilyen nincsen. Viszont vannak olyan tünetek, amelyet jó, ha fülön csípünk magunkon, vagy fülön csípünk a közösségünkben. Ugyanis 2 dolog lényeges, hogy nyitottak legyünk a változásra, 1, 2, és ne engedjük magunkat tönkretenni és kihasználni olyan módon, amit Jézus soha nem kér tőlünk. Tehát fülön is kell csípni a randalírozást a gyülekezetben is, mivel közösségben élünk, és ilyen felelőssége pedig van a gyülekezet pásztorának és vezetőinek, vagy akár egy házi csoport vezetőnek, szolgálati terület felelősnek, vezetőnek. Tehát nem gondoljuk azt, hogy úgy beszélünk a témáról, hogy nem vagyunk benne érintettek. Csak más-más mértékben, képpen, meg módon vagyunk érintettek, tehát leginkább saját magunkról beszélünk, és arról a forrásról beszélünk, aki a názáreti Jézus Krisztus, aki az irgalmas samaritánus, és ahogy ő velünk viszonyult, amilyen kegyelem és szeretet árat róla és tőle a mi életünkbe, és arról beszélünk, hogy ez milyen viszonzást tud szülni az ember életébe, ez a kegyelem szeretet milyen viszont szeretetet tud szülni az életébe, és eszünkben nincs azt gondolni, hogy lesz bennünk vala is olyan szeretet, amely olyan, mint a Jézus szeretete, az a szeretet, ami megjelent az életünkben, mindig viszont szeretet lesz, vagy továbbadott szeretet lesz, amit mi kapunk, amilyen mértékben kapjuk, olyan mértékben tudjuk ezt továbbadni, és olyan mértékben tudjuk Krisztust és az a jellemét bemutatni a környezetünknek, és árasztani ezt a jó illatot a környezetünknek. Jó illat. Beszéltem egy lelkipásztor barátommal, és nagyon érdekes dolgot mondott. Azt mondta, hogy Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus illata vagyunk azoknak, akik élnek, életre vannak. És a halál illata azoknak, akik a halálra. És mondja, gondolkodtál-e már azon, hogy ugyanaz az ember ugyanazt az illatot árasztja, de az egyiknek élet, a másiknak halál. Ugyanaz a lelkipásztor prédikál, az egyiknek kedves szavak, áldott, a másiknak meg visszataszító. És nagyon sokszor azt mondja, a gyüleketekben meg is válogatja a tagokat. Mert lehetnek olyan emberek, akik egyszerűen más lesz a szaglásuk. És ugyanazokat az áldott üzeneteket az egyik életnek hallgatja, a másik számára meg undorító, visszataszító. Különös volt ezt hallgatni, és látni ezt, hogy tényleg mennyire igaz lehet ez. Ezért mondja Jézus, hogy vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert amilyen mértékkel mértek, nektek is olyan mértékkel mérnek viszonzásul, méghozzá jól megtetézett, megrázott mértékkel. Tehát tényleg igaz ez a dolog, hogy amiért imádkoztunk az elején, fontos, hogy közel engedjük magunkhoz Isten beszédét, és ne védekezzünk. Ne hárítsunk, hanem engedjük, hogy dolgozzon bennünk az Isten igéje, hogy aztán dolgozhasson rajtunk keresztül is. Az egészséges viszonyulása másik személyhez. két kérdéssel ad kezdjem. Hogyan ismerhető fel, hogy egy kapcsolatban saját önző vágyaink kiszolgálását várjuk el a másik féltől, és olyanokkal keressük a kapcsolatot, akiktől ezt reméljük, vagy valóságos krisztusi lelkület határozza meg a kapcsolataimban a viszonyulást a másikhoz? Mi jellemzi az én központú hozzáállást, és mi a Krisztus uralma alatt élő emberét? Tanítvány életről a Biblia szerint csak egy esetben beszéltünk. Ennek az esetnek a jellemzője pedig, hogy hallgatok az én mesterem szavára. Amen. A tanítványról csak akkor beszéltünk, hogy van a mestere, és hallgat rá. Meghallgatja, megfontolja, megszívleli a tanítását, amely az élet példájával van alátámasztva. Ez a keresztény tanítvány életnek a jellemzője és a szíve közepe. Nem beszélhetünk Krisztus követő életről abban az esetben, ha valaki nem hallgat Jézus szavára, nem issza Jézus szavait, nem tekint Jézus példájára, és nem igazítja az ő életét Jézus Krisztushoz. Amen. Ez a Krisztus követő élet. Ennek az ellentéte az, ami a bűnállapota, a céltévesztett állapot. Ennek a feszültségéről több helyen beszél a Szentírás, Ó és Új Szövetségben egyaránt. Egy nagyon jellemző igét hadd mondjak, ez ugye az Isten igéje szava a honfogláskor, elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azonban az életet, hogy élhess. Tehát Isten igéje mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben választás elé állít. De bátorít az életre vezető úton járásra, de nem kényszerít. Ezért olvassuk a Bibliában, az Ézsaiás 53.6-ban, mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Aki hozzám jön, ez már Lukács evangélium, aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik. Megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló az a házépítő emberhez, aki leásott, mélyrehatolt, és kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette életét, ugye házát, beleütközött az áradat, a problémák, a kihívások, a kísértések, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Vagy Lukás 12:47-48, az a szolga, aki ismerte Ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte Ura akaratát, és úgy cselekedett verést érő dolgokat, az is kap verést, csak kevés verést kap. Akinek sokat adtak attól, sokat kívánnak, vagy kérnek számon. És akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Tehát azt gondolom, Jézusnak a tanítása egészen világos abban a tekintetben, hogy rendkívül fontos a szívünk elköteleződése abba az irányba, hogy meg is tegyük az Urunk akaratát. Legtöbbször, mondtam is már nektek, nem azzal van gondunk, hogy nem tudjuk, mi az Isten akarata, hanem hogy nem akarjuk azt tenni, vagy nincs erőnk azt megtenni. Sok esetben nem az a kérdés, hogy mi az Isten akarata, mert pontosan tudjuk, hiszen rengeteg minden ki van jelentve, meg annyi tanítás van, hogy tele van a padlás. Aki még egy héten nem is csak vasárnapi igéhirdetést hallgatja meg aztán arra készül, még átrágja még csütörtökön, hanem még meghallgat 3, 4, 5, 6-ot, és nem teszi, amit ott hallott, a nagyobb verés kap. Tehát önmagában az igéhirdetés hallgatása még nem mentett meg senkit. Az ige hallgatása önmagában nem mennek senkit, csak nagyobb felelősséget róla. Ezért lényeges dolog, hogy szoktam mondani, hogy minden igehirdetés elsősorban annak a gyülekezetnek szól, ahol elhangzik. Oda küldje a Szentlélek. Ez az első vonal. Az első célközönség a Szentlélektől. Minden másról elhangzó, vagy egy gyülekezetnek meghallgatott igehirdetése az, más szekunder értéke van, tehát lehet belőle tanulni, értékes lehet, sok jó gondolat lehet benne, de normális esetben a Szentlélek nem azt küldte az adott gyülekezetnek az adott életszakaszban, élethelyzetben. Ezért a legfontosabb az, hogy azon gondolkodj, hogy amit Isten igéje, bármilyen fórumon, akár ima közösségben, amikor összejöttök és elhangoznak az igék, a buzdításban, bátorításban, a dalokban, az igehirdetésben elhangzanak ezek az igazságok, hogy az mit akar nekem üzenni abban az Isten. Mi az, amivel az életemben bátorítást akar szólni, igazodási pontot akar szólni, mert a keresztény élet valóságosan azt jelenti, hogy meghallgatom, amit az Úr akar mondani, és elkötelezem magam arra, a magam részéről, hogy azt meg is akarom cselekedni. Különben csak ilyen lidikézés van. Ilyen tingi-tangi van. Ilyen verencei, romantikus hajózás, gondolázás. Gondollod, hogy az úgy jó. Gondolázol, ez jó, most meg is tanulom ezt. Tehát önmagában azt kell mondanom, hogy az Isten igéjének értéke abban mutatkozik meg a szívünkben, hogy mennyit építünk be belőle a mindennap életünkben. Annyira értékelem az Isten szavát, és annyira értékelem az Isten magát. Amen? Ez a nettó igazság. És erről szólnak ezek a bibliai kijelentések, az Ó és Új Szövetségből olvasott igék, erre tanítanak bennünket, és erről tanított Jézus éppen a kősziklára, vagy a homokra épített ház példázatában. Ez a lényegi üzenete. Ez a hozzáállásbeli kérdés. Az én központú emberre jellemző a beteg viszonyulás, melyből feltétlen szükséges, hogy változzon. Tehát amikor beszélünk egy-egy jelenségről, nem bele akarunk taposni senkit a sárba, vagy a homokba, fel szeretnénk tárni a gennyes sebeket, kivágni, kinyomni, és arra bátorítani, hogy gyógyulás jöjjön. Engedd meg a mesternek, hogy felhasítsa a szívednek gennyes részeit, az életed gennyes részeit. Kinyomja a gennyes daganatot, a gennyes sebet, kitisztítsa, feltőtlenítse, bekötözze az irgalmas samaritánus, és elindulhasson a gyógyulás útja. Amen. Ez a cél. Nem az a cél, hogy feltárjunk hiányosságokat, hát ez önmagában még nem lelkesít senkit. A gyógyulás a cél. Az én központú ember azt tartja szem előtt, hogy mit kaphat a másiktól. Házasságban, barátságban, testvéri kapcsolatokban. És nyilván itt a lelkiérettség téma megint csak áthallás kell, hogy legyen, mert van a csecsemőkor, amikor még kapni kell, ez egy egészséges szellemi korszak, de azt mondom, viszont valószínűleg legtöbben már nem ebben a korszakban vagyunk itt, akire viszont már az az igazság él, hogy hát már annyira hívők vagytok, és nektek kéne másokat tanítani, és ismét van arra szükségetek, hogy a hit alapigazságaira tanítsanak titeket. Tehát azt gondolom, hogy inkább azzal a szívvel is kell hallgatnunk, hogyha már megtanultunk valamit, már túl vagyunk valamin, akkor azt szerint éljünk. Az én központú ember azért tölt időt a másik féllel, vagy azért akar vele összeházasodni, hogy kapjon. Magáról szól a történet. Figyelme középpontjában az áll, hogy a másik kiszolgálja-e az általa jogosnak vélt igényeit, szükségleteit, például a kényelmét, a sikerét szolgálja a másik, a szexuális vágyait kiszolgálja a másik, stb. A másik felet, figyeljetek, ez durva. A másik felet előbb ösztöntájnak, majd riválisnak tekinti. Előbb vágyai kielégítéseként, szükségei betöltőjeként tekint a társra, majd riválisként, például amikor inkább a másikra figyelnek, a másikat dicsérik, és nem őt. Sajnos itt nem áll le. A helyzet romlásával akár ellenségként is látja társát, aki vágyai beteljesedésének akadályává vált, annak látja, vagy olyan személy, aki elveszi a jogosnak ítélt jussát, a dicsfényt, az ételt, a figyelmet, vagy elkölti a pénzt. Idevágó a példabeszéde könyvének következő igéje, le kell mondanom, nem lesz kivetítve. Integessetek. Akkor én integettem. Vagy mégiscsak leszedítve. Például beszélek 30-15. A piócának két lánya van. Olvassuk. Add ide, add ide. Tudjátok a pióca, hogy működik? Rátapad a bőrére az embernek, és addig szívja a vérét, amíg van, vagy amíg jól nem lakik. Amikor jól lakott, leválik róla, aztán visszajön megint. Szívja, szívja, szívja a vérét. Tehát ez a pióca lelkület, ezt csak kapni akar. Mondom, tehát a csecsemőkor, amikor tejjel táplálni, stb. Ez teljesen természetes, ez egészséges viszonyulás, de már egy felnőtt embernél ez a fajta lelkület, hozzáállás, gondolkodásmód, ez beteges. A kapcsolatait a megéri nekem kérdésre adott válasz határozza meg. Tehát azokkal tart kapcsolatot, akikkel megéri. Hát ugye szokták mondani, hogy a barátot te választod, a családtagok megkapod. Azért valljuk be őszintén, a családban nem feltétlenül megéri típusú kérdésre adott válasz. Vagy megéri típusú kérdés a jó. Mert nem feltétlenül mindig úgy éled meg, hogy neked ez megéri. Hát pontosan az önzetlenség, a másik magad elé helyezése, a szolgáló szeretet, vagy a másik elhordozása, elviselése olyan bibliai igazságok, meg olyan érettségre utaló jelek, amelyek meg kell, hogy jelenjenek a kapcsolataim, mert egy gyülekezeti közösségben is. De egy gyülekezeti közösségben nem jó az a kérdés, hogy megéri-e nekem. Ez egy kiskorú. Hanem, hogy én mivel tudok építeni másokat. Tehát mi az, amivel emelni tudok embereket. Hozzátenni valamit. Ez a szolgáló, krisztusi hozzáállásnak a kérdése. Mivel önmagára koncentrál, nem képes megismerni, így megérteni sem a másikat. Egocentrikussága miatt kapcsolatait vakfoltok jellemzik, melyek akadályozzák abban, hogy valóságosan érzékelje a másik reakcióit. Ez már itt piros felkiáltójel, tehát ha nem jó az a kapcsolat, ahol semmit nem érzékelne belőled. Viselkedését, felismerve szükségeit, fájdalmát, örömét, egyáltalán a másik valóját. Pályi Ferenc azt mondja, az empátia foka nulla, egyenlő nulla, a belérző képessége. Kontra Krisztus központú élet. A Krisztus központú életből fakad, hogy keressük, tehát mivel szolgálhatunk a másik felé, mit adhatunk neki. A názáreti Jézus, amikor tanítványai azon kezdtek vitatkozni, hogy ki a nagyobb, jó csapat volt, nem? Sétálnak, azt hitték, Jézus nem érzékeli, hogy mi van körülötte, és akkor ott vitatkoztak, ki a nagyobb köztük, ki a főnök, én hamarabb lettem, én voltam az első, de én jobban, én akkor is ott voltam, én ennyit tettem be, én meg ezt csináltam. És akkor elkezdtek vitatkozni, kinek meg volt a egójából fakadó önképe, hogy miért lehet ő nagyobb, mint a többi. Nincs leírva itt ebben a szakaszban, hogy pontosan ki, kivel és mit mondott, de Jézus érzékelte, hogy mi történik közöttük. Ezért ad egy tanítást, amelyben Jézus a jellemző módon a saját példáját mutatja fel. Nem azt mondja, nem az okosságot mondja el nekik, hanem bemutatja, hogy ő hogyan viszonyul hozzájuk, és azt mondja nekik, hogy hogyha én így viselkedek veletek, így ezt mutatom be nektek, és ti tanítványai vagytok, akkor ne esetleg hát valamit ebből nem kéne megtanulni, meg így csinálni. Lukács evangéliumából olvasom, a Lukács 22-24-től. Talán ez is meg lesz, nekem is elküldtem. Ezután versengés is támad közöttük, a tanítványok között, arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erről így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jó tevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb akar közöttetek lenni, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál. Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál, mondja az Úr. E világ értékrendje kontra Isten királyság értékrendje. Ez a kettő van itt egymás mellé téve. Hogy mit jelent, amikor valaki Isten országának gyermeke, és mi az, amikor ennek a világnak a szelleme határozza meg, vagy ahogy mondja az írás, hogy a levegő birodalmának fejedelme az, akihez igazodik a szelleme, és mi az, amikor a Krisztushoz, az élő Istenhez igazodik a szívében, életében és életgyakorlatában. A Krisztus tanítványaként az ember a másik felet látja úgy, mint akit szerethetek. A Krisztus központú élet nem jelenti a saját személyiségünk megsemmisülését. Tehát nem követelhet senki Krisztusra nézve olyan dolgot tőlünk, amely bennünket személyiségünkben torzít, megrövidít, megsemmisít. Ez nem szeretet. Ez súlyos visszaélés a szeretet szóval. A magunk oldalról azonban úgy tekintjük a másik szemét, mint akit elhivattunk, hogy szeressünk, legalább úgy, mint fele barátunkat. Tehát, hogy nem kívánjuk alálát, hanem a szükségben készek vagyunk segíteni rajta. A Szent Szellem vezetését kell magunkban uralomra engedni, és tőle az odafigyelést és törekvést átvenni. Döntéseinkben ne csak a saját érdekeinket vegyük figyelembe, hanem a másikét is. Tehát amikor a szolgálatról beszélünk, és a szeretet szolgálatban, a másik felé való szolgálatban való megnyilatkozásáról beszélünk, ez nem jelenti az én megsemmisülésemet. Hát az nagyon beteg dolog, amikor én annyira kiteszem a lelkemet a másikért, hogy már én elfogyok, és belehalok ebbe. Ez nem a krisztusi szeretet, ez megint valami más, valami torzult dolog. Tehát a másokét is azt tanítja a Biblia. Nem azt jelenti, hogy magadat ne vedd figyelembe semmibe, mert nagyon gyanús kell legyen egy olyan kapcsolat, ahol mindig neked kell mindenben megsemmisülni, és mindig csak neked kell igazodni a másikhoz. Az beteg dolog. De azt mondja, hogy a krisztusi lelkület tud engedni, és észre tudja venni a másik embert, és tud neki kedvezni az adott szituációban. Sőt, a másik javát előtérbe tudja hozni, és kész a lemondásra is. Így a mindennapokban élhetjük meg a következő igét, a Galata levélben az 5.13-ban van leírva, mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem, olvasjuk, szeretetben szolgáljatok egymásnak. Nagyon érdekes dolog ez a szabadság kérdés. Tehát a krisztusi szabadság mit is jelent nekem, meg neked? Tehát azt mondja a Biblia, a krisztusi szabadság arra van, hogy az egótól, az önzéstől szabadon képes legyek szeretetben szolgálni a másiknak. Amen. Nem arra vagyok szabad, hogy igyak, részegeskedjek, lopjak, csaljak, hazudjak, átgázoljak a másikon, és majd az Úr úgyis megbocsátja. Hát ez nem erről szól. A szabadság azt jelenti, hogy szabad vagyok az ego kényszereitől, az ördög kényszereitől, egészséges szívvel, lélekkel, képessé válok a Szentlélek által arra, hogy szolgáljak méghozzá szeretettől motiválva a másik ember felé, gyakorlati módon. És a Filippi 2.3-tól a 8. versig önmagáért beszélnek az igék, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki sem maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Nem csak, hanem is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Amen. Az a vágyam most, és az egész Isten tiszteleten, hogy a Szentlélek adja vissza a hitet a szívetekbe, hogy lehet így élni. Ez a vágyam. Ez az imádságom. A Szentlélek adja vissza a hitet a szívetekbe, hogy lehet így élni. Tök mindegy, mennyit csalódtál. Amen? A csalódások, majd látni fogjátok, nagyon hátra tudják lökni az embert a hitben, hogy ezeket elhiggye, és úgy, ne úgy olvassa, mint ami folyik rajta, de nem itatja át. Hanem mint ami bla 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 bla, igen, 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 hát tudom én is, nagyon jó, jó lenne, hát. De ez úgy sem működik. Nem, ez működik. Működik természetesen különböző mértékben. Ahogy eljutottunk az Isten szeretetének befogadásához. Nagyobb kihívás, nagyobb erőt igényel. Minél nagyobb a kihívásod, annál nagyobb a szükséged. Az Isten szeretetére és kegyelmére. Így van? Vákum. Az élet, amit Krisztus uralma alatt élünk, meg telve van együttérző szeretettel, a másikra odafigyelő, őt egyre inkább érzékelő, így értő hozzáállással. Péter apostol megfogalmazza a Szent Szellem által a következő tanítást, 1 Péter 3:8. Talán az is meg lesz. Végül pedig legyetek minnyájan egyetértők, együttérzők, és olvassuk, testvérszeretők, könnyületesek, alázatosak. Még egyszer. Végül pedig legyetek minnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könnyületesek, alázatosak. Na most tudjátok, amikor valaki azért lóg ki egy közösségből, mert nem ez szerint viselkedik, meg gondolkodik, az nem a Szentlélektől. Amen. Azért tör meg kapcsolatokat, barátságokat, testvéri kapcsolatokat, mert nem ehhez az igéhez méri az életét, az nem az Úrtól van. No, menjünk tovább a tudatosodlaszánás felé, mert erről is beszélnünk kell. A következőt írtam ide magamnak, mikor elérkeztem idáig a helyzetemben. Magam is vizsgálva magamat, figyeljetek. Felsóhajthatunk. Igen, ez mind igaz. De azért ez nem olyan egyszerű megélni a hétköznapokban. Na ki az, akiben megfogalmazódott valamilyen módon ez a gondolat? Mindez igaz, de azért nem olyan egyszerű. Felemeled a kezed? Bevállalod? Egyetértek veled. Tényleg nem egyszerű, de hidd el, nem lehetetlen. Van valaki, aki velünk van mindig. Isten szelleme. És ha egy kicsit csökkentenénk a zajon, jobban halanánk. Amen? Isten szelleme szól. Nem néma. Isten szelleme eszünkbe jutatja Jézus tanításait, Jézus példáját. Hányszor átéltem, amikor volt valamegy indulat, vagy bármi, és Isten szelleme szólt. És más irányba kezdtem menni. Elkezdtem valamilyen mértékben Jézus lábnyomaiba tenni az ő lábnyomai, az én lábnyomaimat. És elkezdtem átélni a működését az Isten törvényeinek, az Isten igényének. Magamban is, meg a körülményeimben is. Persze volt másik eset is. A felvetés jogos. Valóban nem fakad régi természetünkből az, hogy Krisztus uralma alatt a régi természetünket a Szent Szellem által naponként halálba adva, az önzéstől szabadon másokat magunk elé helyező szolgáló szeretettel éljünk. Erre csak a Krisztus kegyelméből élő, újjáteremtett ember, új természetőből fakadóan képes. Erről a naponként tapasztalható küzdelemről pedig a Szentírás is tanít, a Galata 5.17-ben például, de több helyen, Galata 5.17, mert a test kívánsága, a lélek, azaz a Szent Szellem ellen tör, a lélek, azaz a Szent Szellem pedig a test ellen. Ezek, mit csinálnak? Viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit akartok, amit eldöntöttetek. Azonban a küzdelmünk egyáltalán nem reménytelen, sőt, ehhez olvasok a Kolossé levél 3. részének 5. versétől az igét. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedét, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás. ami bálványimádás. Megálltam itt egy kicsit, amikor ezt az igét így olvastam, és akkor azt mondtam, hát Uram, hát azért ennyire nem vagyunk rosszak. Hát nem vagyunk paráznák, bálványimádók, mindenféle tisztátalanság és szenvedélynek a rabjai. Így van. De az a probléma, hogy az ige folytatja. Van itt még, azt mondja a Szentlélek. Mert ezek miatt haragszik az Isten. Azt mondja, ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt. A haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, folytonosan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. És ezt a megismerje őt emelném ki, mint kulcs kifejezést ebből a szakaszból. És láttátok, a másik részben azért vannak már finomabb dolgok, amiben már lehet érintettek vagyunk. A harag, az indulat, a hazugság, ki milyen mértékben. És mikor? Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten megismerésének útján válunk egyre hasonlóbbá Jézus Krisztushoz. Azt kell megértenünk, hogy rengeteg dolog van, ami a mai kultúránkban és életfelfogásunkban és életvitelünkben leválaszt bennünket Isten jelenlétéről, újra és újra. Így van? Tehát újra és újra azt éljük meg, hogy keresni kell a fonalat. Vissza kell találni. Annyi mindent érzünk sürgősnek, fontosnak, szükségesnek az életben, hogy a legfontosabbat és a legszükségesebbet elfelejtjük. Megfeledkezünk róla. Majd valamikor fogok erről is beszélni, csak még érik bennem is. Csak egy dolgot teszek föl a kérdésként. Magamnak, neked. Az ima. Imádság. Tíz percet imádkozni, jó dolog, nem? Jó, igaz? De, hogyha végig gondolom, biztos lenne még 10 perc után is miért, meg kiért, meg mit az Úr elé vinni, főleg, hogyha még ezeket az ígéket elolvasnám, amiket most felolvastunk és végig gondolnám, akkor ezekből is lenne jócskán még, amiért imádkozunk. De miért van az, hogy 30 perc imádságot feleslegesnek érez az emberi lélek? Egy 2 órás film megnézését meg nem. Vagy a hobbiának való áldozást teljesen természetesnek érez az ember, de 5000 forintot áldozni Isten szolgálatára, hát az felesleges. Pocséklás. Mi az oka ennek? Mondják, az óemberi természet, biztos, ez egy tökéletes válasz, de azt gondolom, hogy lépjünk egyet tovább, az az oka, hogy nem érezzük az Isten szükséget. Tehát annyira megkövérdik az ember szíve, hogy elhiszi, hogy jól van úgy, ahogy van. És az a baj, hogy a pánikhit meg nem működik. Tehát amikor belekerülünk egy olyan szituáció, amikor nagyon kéne az Isten közelsége, az nem úgy működik, hogy azonnal ott van. Tehát szoktam mondani, hogy az erdőbe bemenni kellett egy idő, akkor kijönni is kell. Tehát nem, legalább ugyanannyi idő kell, lehet Isten kegyem, és általában nem szokta megtenni, mert nem tanulnánk soha belőle, de az nem úgy működik, hogy mikor jön egy krízis, vagy egy nehéz szituáció, akkor azonnal te visszacsatlakozol az Isten, és tele vagy Isten erőforrásokkal. Ez nem így működik. Tehát azt gondolom, hogy a mi kereszténységünk sok sebből vérzik, és rengeteg minden az, amit úgy elengedünk, és elfolyik tőlünk az életünkből. Mert az egyre jobban megismeri őt közösségből fakad a jellemünk átformálódása, hogy a krisztusi jellemhez egyre inkább hasonlóvá legyünk. A keresztény zarándok, akik mi vagyunk, szellemében egyre erősebben éri meg, és érti meg, azt az igazságot, hogy az új élet, amit Krisztusban átvett hitáltal, a megtérésekor és a Szent Szellemtől való újjászületésekor, nem e világi, hanem az új élet bennünk természet feletti. Tudtok egy ámen mondani? A bennünk lévő új élet, ez egy természet feletti élet. Ez nem a földi síkon értelmezhető természetes dolgok, ez egy természet feletti. Az értékrend, ami a mi szellemünkben, az újjáteremtett szellemünkben él, nem ennek a világnak a gondolkodásmódját tükrözi. Nem csoda hát, hogy a keresztény az a Krisztus uralma alatt megélt élet világít a gonosz sötétben, mint a mécs tartóba tett mécses. A figyelmet Krisztusra irányítja, mint a hegyen épült város. Az örökké való értékeket őrzi, árasztja és mutatja be a világban, még a még elveszett állapotban élőknek, ezért só ebben a világban, hogy az apostol mondja a Kolossi 3.2-től, az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Csak ennek az igazságnak a mélyen a szellemünkben élése teszi helyre az értékrendünket. És ez segít bennünket arra, hogy ne tehernek érezzük az Istennek való engedelmességet, meg a neki való szolgálatot, hanem kiváltságnak. De ehhez más típusú értékrendre van szükség, az Isten ország értékrendjére van szükség, hogy eszén gondolkodjon az ember, és élje az életét. És akkor innentől kezdve egy csomó döntés triviális lesz, egyértelmű lesz, hogy mikor mit választok, és mit helyezek előtérbe. Lép ki a fényre, és akkor itt egy érdekes dolgot hadd osszak meg veletek, csak néhány gondolatot. A másokban, vagy önmagunkban való csalódás rejtőzködővé teheti az embert. Így történt ez Ádám és Éva esetében is, amikor Isten útja helyett a sátán csábításának engedve, Isten akarata ellenében a maguk útjára léptek, 1 Mózes 3-ban van leírva. A bűn belépett életükbe, és fájdalmasan hatékony romboló munkát végzett szívükben. Megjelent bennük az Isten iránti bizalmatlanság, a félelem és a felelősség másra hárítása, mint az Isten elleni lázadások következménye. Emiatt rejtőztek el Isten színe elől. Ahelyett, hogy őszinte bűnbánattal hozzáfordultak volna segítségért, bűnbocsánatért. Az 1 Mózes 3.7-től így olvassuk. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kert a kertben, elrejtőzött az ember az Isten elől, és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek. És ezt kérdezte, hol vagy? Hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, és elrejtőztem előled, ezért rejtőztem el. Ezért történik az, hogy az ember leválik az Isten jelenlétéről, mikor a maga útját kezdi járni, a maga értékrendje szerint keresi a boldogulását, és azt tartja jónak. Az Isten értékrendje, az Isten országa, az Isten szolgálata, az áldozatok Isten országa tekintetében meg feleslegesé válnak. Vagy ilyen extra áldozatnak tekinti őket. Hiába valónak éli meg. Elrejtőzik az Istentől. Pedig pont ellenkezőleg arra van szükség, hogy keressük az Isten jelenlétét. Nyitottá váljunk. Érezzük a szükségét annak, hogy a mai napom nem fog menni az Isten jelenléte nélkül. Hogy megismerjem őt egyre inkább. A rejtőzködés a bizalom megtöréséből fakad. Az így született bizalmatlanságból és az újbóli csalódástól, a félelemből eredően oly mértékben kezdjük óvni szívünket, hogy képtelenné válunk a másokkal való szeretet kapcsolat megélésére. Sőt, eljuthatunk odáig is, hogy már nem is törekszünk erre. Nehezségesük el a Szentírás alábbi tanítását magunktól, hanem az Isten szeretetét, amely gyógyítani képes, engedjük és fogadjuk szívünkbe. 1 János 4.18. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Aki pedig fél, mert a félelem gyötrelemben jár, aki pedig fél, nem lett tökéletes vagy teljes a szeretetben. Az önközpontú ember önbecsülése fenntartása érdekében a másik személy hibáit, jellemgyengeségeit nagyítja fel. Ez a felelősség áthárítás, amit láttunk a Mózes könyvében, a bűneset után megjelenni. Ezzel a módszerrel igyekszik figyelmét saját foltjairól elterelni. Magát ezúton nagyobbnak és jobbnak tünteti fel, míg a másikat jelentéktelennek és rossznak. A szeretet az értéket keresi embertársában, nem a hibát vizsgatja. Így van? A szeretet az értéket keresi embertársában, nem a hibát nézi nagyítóval. Vagy mikor hibáz, mikor buki, és akkor lecsap rá. Miért csap rá? Miért viselkedik így? Mert magát akkor különbnek érzi. A beteg. Régi természet. És ezt olvastam, semmit ne tehetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymás magatoknál, és senki sem a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másikét is. És akkor néhány gondolat még a konfliktusról, hogy mi van akkor, hogyha van egy énkép zavaros ember, és látod, hogy annyi kárt okozott már, neked, a családodnak, vagy a csoportodnak, vagy nem tudom hol, hogy azt mondod, na most itt a vége. Leülök vele és beszélek vele. Van-e értelme szembesíteni az egocentrikus embert a saját jellemtorzulásaival, problémáival? Szerintetek igen vagy nem? Igen. Nem. Nem, nem tudom. Nagyon jó. Azt kell mondanom nektek, ha természetes szinten gondolkodunk, lemondunk róluk. Egyszerűen annyi fájdalmat lehet begyűjteni az ilyen önző, egoista emberek részéről, hogy nem is csoda, az ember elrejtőzik. És azt mondja, hogy ó, én hiszem, hogy az Isten tud rajta segíteni, de küldjön mást. Küldjél mást, akit küldeni tudsz. Ugye, Mózes, vagy a Jónás. Meg tudlak érteni, ha így gondolod, főleg akkor, hogyha nagyon friss még benned esetleg éppen egy ilyen csalódás, hogy na én, tudja, hogy nem. Nem merem azt, hogy Isten se, de se hiszem. Hadd mondjam nektek, hogy a világi pszichológia tényleg lemond róluk. A világi pszichológia azt mondja, hogy menekülj az ilyen kapcsolatokból, ne tedd magad ki több kárnak, nem változik soha. Szinte lehetetlen, hogy megváltozzon. Ez a világi gondolkodásmód. De nézzünk néhány jelentes reakciót, ami szintén nehézé tesz, hogy higgyünk abban, hogy Isten, hogy változás történhet az életükben. Az egyik, mivel erős a hamis, magukat túlértékelő, énképüket védő mechanizmus, és ez működik is bennük, ezért hevesen reagálnak minden őket érő kritikára. Tehát védik a státuszkójukat, a magukról alkotott képet, ezért nem tudják elviselni a kritikának még a csekély mértékét sem. Hevesen reagálnak, drámáznak, hisztiznek, duzzognak. Na jó, hát persze, hát igen, na, szépen vagyunk, én pedig én, pedig így, pedig úgy. És akkor azt mondja, Uram Isten, hát én nem akartam ezt, én csak normálisan akartam beszélni erre a problémáról, hogy én megéltem. Jellemző rájuk a tagadás. Az a valósággal való szembenézést elkerülő hozzá, simán megmondják, hogy nem igaz. Nem így volt. Nem történt meg. Mert ez is a védelmi mechanizmusuk része. A kritikákra vádakkal reagálnak, másik felett okolva minden problémáért, láttátok a Mózes első könyvének harmadik rész, 1 Mózes 3-ban, hogy milyen hogy az asszony, akit mellém adtál, mert a kígyót, mindenki hibás volt, csak ők nem. Tehát ez megint a régi romlott természetnek a reakciója. Jellemzően, ha bírált éri őket, kilépnek a kapcsolatból, és keresnek más partnert, közösséget, ahol újabb alanyokat találnak a játszmáikhoz. Egyébként jellemző őket a fenyegetés. Súlyos esetben a gázlángozás is megjelenhet náluk. Gaslighting, ez nem tudom, kinek mond valamit. Nagyon javaslom nektek, ha ennek a jelenségnek a működését meg akarjátok érteni, a George Cukornak van egy filmje, 1944-ben készült, Gázláng ez a címe, George Cukor, Gázláng, megtaláljátok az interneten, és nézzétek meg. De hogy lássátok, hogy mit is jelent, egy rövid összefoglalót olvasok erről. A gázlángozás, a gaslighting nehezen felismerhető és kivéthető érzelmi, mentális abúzus, vagy az erővel való visszaélés, amelynek során a bántalmazó, figyelj, érvényteleníti a másik valóság érzékelését. Tehát azt akarja benne ébreszteni, hogy nem is úgy történt. Tehát nyilvánvaló tényeknek az a benne való meghazudulását éri el. Tehát átél valamit, megtapasztal valamit, és azt éri el a gázlángozó, aki ilyen szinten visszaforgatja a másikra a felelősséget, hogy már maga is azt mondja, hogy most én bolondultam meg. Ez meg se történt, vagy tényleg nem így történt. Következésképp az elszenvedő megkérdőjelezi önmagát. Elveszíti az önbizalmát, és döntésképtelné válik, így kiszolgáltatva van az erőszakosnak, ami komoly mentális betegségeket generálhat, akár öngyilkossághoz is vezethet. Mondom, gázláng, gyorszukor, szálljatok rá, nem tudom, talán egy másfél más film, de tényleg, ha ezt a jelenséget akarjátok látni, hogy ez hogy működik, nézzétek meg ezt a filmet, és betekintést kaptok. Krízis helyzetben, figyeljetek, párkapcsolati krízis, anyagi krízis, amikor összeomlanak, pánikszerűen igyekeznek visszaszerezni az elvesztett pozíciót. Ez is nagyon durva egyébként. Sok film dolgozza fel egyébként ezt a betegséget, vagy ezt a léleknek ezt a torzulását. Több helyen lehet látni. Sírnak, manipulálnak, érzelmi túlfűtöttséggel kérnek bocsánatot. Mindent megtesznek, hogy korábbi státuszokat helyreállítsák. Ezt követően kezdik előről, de már sokkal rafináltabban, tanulva a korábbi lebukásuk körülményeiből. Ezért nehéz elhinni, hogy van változás. Értitek? Akkor mondjuk kétszer-háromszor ezen végigmegy, akkor azt mondja, hát én imádkoztam, hát böjtöltem, hát mindent megtettem. Ezért képesek lelkük romlottságát a kemény intés ellenére is átmenteni. Pár nem finomkodik, amikor a bűn felismerése és a helyreállás eszközeként a feddésre hívja fel a figyelmét fiatal keresztény szolgálótársának. A Titus 1.12.13. Ha valaki közülük a saját profétáik, mondta a krétaiak pedig, mind hazudozók, gonosz vadállatok, lusta falánk népség. Ez Pál idézi. De idézi. Ez a vélemény, mondja Pál, igaz. Éppen ezért kímélet nélkül fed őket, hogy egészséges legyen a hitük. Tehát lehet látni, hogy a szeretetnek van ilyen megnyilvánulása, amikor kemény konfrontálódás kell. Arra van szükség. És hogy mondtam, világi szakemberek véleménye szerint az ilyen típusú narcisztikus jegyek, de mondom, én képzavarnak nevezem, mert sok, a megjelenési formája sokféle, és nem lenne jó, tehát attól is óvakodnunk kell, mint amit most a világban lehet látni, hogy abúzus, narcisztikus, bántalmazó, toxikus, mérgező, csak ilyen címkék. Tehát ez nulla, tehát ez semmi, ez nem a dolgok megértése. Itt ennél mélyebbre kell mennünk, ha a másikat szeretjük, és meg akarjuk érteni. Ahelyett, hogy rátennénk egy címkét, mint a világ tesz egyébként, csak az hát selejt. És dobjuk ki. Tehát a keresztény közegben azt gondolom, a Krisztus szelleme uralkodik, másképp szükséges gondolkodni, és felsóhajthatunk mi is egyébként, mert a evangéliumban vannak ilyen felsóhajtások, meg Pálnál is. Az egyik ilyen felsóhajtás a tanítványoktól van, amikor Jézus beszél arról, hogy milyen nehezen mennek be a mennyek országába a gazdagok. A gazdag ifjú történetén talán emlékeztek rá, és olvasom nektek a Márk 10.26-27. Ők pedig jobban megrőkönyödtek, mert mondja Jézus, hogy nehezebb átmenni a tevének a tűfokán, azon a szűk kapun, Jeruzsálem egyik bejárata volt, mint gazdagnak bemenni az Isten országába. És akkor ezek teljesen padlót fogtak, mert ugye a gazdag ifjú megtartotta a törvényt. Jézusra mondja, hogy Jézus megkedvelte, mert egy szimpatikus fiatalember volt. És akkor látták, hogy ez az erkölcsös, törvénytisztelő, tisztelettudó fiatalemberről azt mondja, hogy ez nehezen mennek be a mennyek országába, akkor padlót fogtak. Ők pedig jobban megrőkönyödtek, és ezt kezdték kérdezni egymás között. Akkor ki üdvözülhet? Hát akkor ki ennyi nyomorúság van az életünkben, hát ki fog bejutni a mennyországba egyáltalán? Hát lehetnek ott aranyutcák, de kongani fognak az ürességtől. Hát bezárnak a boltok a mennyországba, mert nem lesz, aki vásároljon. Képletesen. Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta. Mert megint csak egymás között beszélgettek. Jézus rájuk nézett, és ezt mondta nekik. Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek minden, még egyszer mondjuk-e, minden lehetséges. Az Istennek minden lehetséges. Amen. Hiszitek ezt? Az Istennek minden lehetséges. És az apostoli felkiáltás a Róma 7:24-25, én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hát ugye eddig eljutnánk. Lássuk el magunkat mélyre. De nincs vége itt, halleluja. Hanem azt mondja az apostol, hála az Istennek, a mi úrunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok, ugyan testemet azonban a bűn törvényének szolgálok a testemmel, és akkor utána mondja azt Pál apostol, hogy aki Krisztusban van, az megszabadult, annak új élete van, abban diadalmas volt az élet. Tehát hála Istennek, a mi úrunk Jézus Krisztus. És legvégül az utolsó pár igét Jakab apostol leveléből a tanítást szívleljük meg, figyeljétek Jakab 4:6-tól, de még nagyobb kegyelmet is ad. Ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok el az öröknek és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok a kezeteket, ti bűnösök. Szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok, és sírjatok. Nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, hogy ítélkezik felette, a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezzel, nem megtartója, hanem ítélő bírója vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Kívánom, hogy alázzuk meg magunkat Isten hatalmas keze alatt, bánjuk meg bűneinket, mert ennek következménye Isten szeretetéből és kegyelméből fakadóan a helyreállítás, az alázatra válasza az Istennek a közeledés, az alázatos Isten keresése válasza az Istennek a közelsége, és így ő benne és ő vele, ő általa van lehetőség arra, hogy ne az ördögnek szolgáltassuk ki a szánkat és az életünket, hanem Isten szellemének. Amen.